Rakott. Sorsok és alkotások, programok és kihívások, művek és életművek, ügyek és csalafintaságok, sok finomság, amit az idő egymásra rakott. A műsorvezető
Kollát György. A Klubrádió hallgatóinak jó estét, jó szurkolást kívánok, és jó rádióhallgatást is. Idős, néhai Knézi Jenő sportbarát ott fenn az égi magasságban, köszönöm a szlogenedet, beköszönésed örökérvényű. A mikrofonnál Kollát György. A mai 20. amatőr óra sokunk régi mániájával, a magyar sporttal foglalkozik. Szenvedélyünk a sport, kézzel, lábbal, fejjel és mindinkább szájjal vívjuk. Több aktualitás is fűződik a témaválasztáshoz. A terv szerint nem sokára módosítja a nemzeti sport stratégiát a parlament. A stratégia élt 3 évet. Idén május 6-án a Magyar Sport napján pedig új sporttörvényt készül az országgyűlés elfogadni. A régi, sokszor megbarkácsolt sporttörvény élt 6-7 évet. A sport struktúra szerkezeti átalakítását idén júliusra ütemezik. Élt valamikor is, meg se született. Senki és semmi nem születik kétszer. Egyszer a múlt században hozzáláttak, hogy a rendszerváltás után meg átalakítsák. Nem igazán sikerült. A sport rendszerváltozása lepattantak róla. A jelen szerkezet átalakítást felügyelő munkacsoportot január végén kérte fel Czerne Attila államtitkár úr, vezetője MOB alelnöke dr. Szabó Tamás úr, aki egyben a Nemzeti Sportintézetnek is a vezetője. Az örökös sietség, a kapkodás, a rendszerváltó láz és a szóinfláció nem csillapodik. Hétfőn volt a magyar labdarúgás 110. éves jubileumának ünnepi ülése. Tengernyi érzelemdús kinyilatkoztatás, szurkolói vakhit és bizakodás, továbbá milliárdos megajánlás hangzott el. Ám de a múlt számvetése nélkül és jogi igazgatási szempontból hibásan, megalapozatlanul, populista módon. Ígérték, lesz rend az idén? Bár ezt nem hallották másnap a zalai kemény fiúk, akik jól összeverték a szombathelyeket. Lám a futball újjászervezése sem gyógyul 8 napon vagy 8 hónapon belül, eddig főleg a PR változott. Megesik például a sportlövészetben, hogy számtalan bemeneti próbálkozás van, kimeneti jel pedig alig található. Elrugaszkodni és csúcsot ugrani sem ugyanaz a sportban. A sportban ez nyilvánvaló. Hát a sport reformjánál tartalmi és módszerbeli agály sok keserű tapasztalat nyomán megint adódik. Elfogulatlan, érdektelen, külső civil szakértelem, tehát jó teoretikus, okosan prognosztizáló agyközpont, a munkacsoportna még nem látható. Közjogi poszt és benfentes pozíció annál inkább, államtitkárság, miniszterelnökség, parlamenti bizottság, Magyar Olimpiai Bizottság mindenek előtt, akik a bizottságban majd dolgoznak. Tocqueville idézhető, nincs veszélyesebb annál, mint mikor egy rossz rendszer önmaga megreformálásába fog. A muníció is kevés és kétséges. Már elérhető az Európai Bizottságnak a Sport Európai Dimenziónak Fejlesztése című közleménye. Ez a jövőbeni cselekvés területeit és irányait érinti. Remélhetőleg ma és éppen Brüsszelből kapunk belőle egy kis ízelítőt. Egyébként pedig róla májusban közös európai miniszteri állásfoglalás várható. De addig vajon mi a sajátosan honi diagnózis és mi a terápia, mi a helyzetünkből leszűrhető vezérfonal? Divat szóval mi a szituáció és mi az irány? Biztos, vagy legalább jónak tűnő választ, magyar utat körvonalaiban sem lehet látni. Nem állítható, hogy semmi sincs, de bizony bármi is volt vagy jön kapásból, rövid idő múlva érvényét veszti. Jazz zenekar nem improvizál annyit, mint a mindenkori állami sportvezetés. A sportkormányzat mindeközben feltétlen igazodást vár el, csőlátással tekint egy-egy problematikus területre vagy kiemelt kedvencre, és a saját tenyeréből szereti etetni a szíve választottjait. Sportot üz a felszínes, PR értékű akciózásból, de aztán már nincs folytonosság, érdemben nem történik semmi, marad a 9% és a 4. helyes jelentézőn, a 9% ez a Magyarországon a rendszeresen sportoló lakosság arányt jelzi. Kedvező jeleket vizionálnak a felelősök, és mentségül a kinti feltételeket emlegetik. Régi módszerek sorjáznak egy megváltozott országban, világban. Rád Gébert Lászlónak az axiómáját, vagy első törvényét mondanám, ő mondta, hogy a törpeharcsák minősítik a delfineket. A napokban informális egyeztetésen Magyarországon jártak az unió országainak legtöbb állami sportvezetői. A találkozó tényéről és eredményéről Czene Attila államtitkár úr adott a sajtónak túláradóan optimista, tartalmába viszont alig megfogható beszámolót. A sport elvben autonóm, önszervező, önfinanszírozó és demokratikus, a legcivilebb közügy. Normális országban, rendezett közállapotok és viszonyok között ritkán és nem kehi léptékben kabinetkérdés. Nálunk a 90-es évek végére, majd attól számítva mindmáig, a nagypolitika a sportot is maga alá gyűrte. Olykor leküldte vagy levitte békába, a pártharcok és személykihívások szintetévé sülyeztette. Nagyobb harcok folytak a székekért és az asztal körül, mint a ringben. A testkultúra lehetne valóságos elvitatatlan közügy. A sport a nem túl fontos dolgok közül a legfőbb. A legtömegesebb közösség teremtő mozgásforma és társadalmi arrendszer, ezért csak ugyan lehetne stratégiai ágazat. Ehhez mindenekelőtt jó sportpolitika kellene, előbb válságkezelő, majd modernizáló hozzáállással, kevés üres dumával, sok hasznos forrással, ágazatközi kiegészítésekkel, sikeres decentralizációval és időtálló konszenzussal, valamint mindeközben korrekt monitoringgal. Olyan sportra lenne szükség, amely pont arra tart, amerre Magyarország társadalom és nemzetgazdaság egészen halad. Az ország áltos rendjétől nem szakadhat el, ugyanakkor védett autonómiája tisztelt, nemzetközi elvárás és fontos hazaérték volna. Ebben a drákói törvénykezésnek, a sport vesszőparipaszerű megrendszabályozásának, vagy oktrojált és személy elvű szerkezetváltásának nem igen volna oka, szerepe és értelme. Így állunk. Nem gondolom, hogy így volna. Szűk sportbaráti szakági intézményi körben átformálni a sportot már csak ezért sem ajánlatos és nem helyén való. Nem sanszos, mondják a sport zsargonban. Különben az egész megúszható, kibekelhető, esetleg csak átbeszélhető. Nincs nagyobb túlélő, mint a sportszisztéma, azon belül is a labdarúgás. Mennyi próbálkozást láttunk már? 70-ig számoltam a sportra ráöltetett zömmel formai változásokat, csak a legutóbbi 12 évben. Nem tudnék három sikerült területet megjelölni belőlük. Például a sporttörvényalkotás 5 nagyobb lecserélést, átrendezést ért meg 1996-tól, közben lassan kiveszik mögül az élő testkultúra. Sem temetni, sem dicsérni nem dolgunk, és nosztalgiázva nem is illik méltatni a magyar sportot. Aki a múlton mereng, az ősök árnyékában mutat mai inkompetenciát. Ha már a sporttörvényalkotás, olyan a sporttörvényalkotás búmja, mint mostanában az alkotmányozás, vaktöltényes csodafegyver. Mélyebb összefüggéseket, okokat, következményeket és kilátásokat elemzünk tehát, a műsor előtt is után mi is szurkolók vagyunk, ám az adásban nem drukkolnunk kell, hanem a sportvezetőinknek is példát mutatva higgadtan értékelni, és az előrejutás lehetőségeiről, komplex feltételeiről, csomópontjairól érdemes szólni. Itt most nem a hajrá magyarok, hanem a ki a jobb, vagy a mindent bele a jó csatakiáltás, a húj-húj hajrát a szláv szomszédok nyelvi érzékenysége miatt most talán mellőzzük. Mindebben pedig, tehát a mai adásban meggyőződésem szerint avatott partner lesz a mai három vendég, dr. Barát Etele, ex-miniszter, szakszövetségi elnök, dr. Elbert Gábor, ex-sport szakállamtitkár, egyetemi adjunktus, és Pető Péter, Népszabadság ellenzés sportújságírója. Szervusztok, urak és sportbarátok, köszöntelek benneteket, és köszönöm, hogy a hallgató figyelmére szántok egy órát. Mindenki a vonalban van, Barát Etele úr is?
Igen, végig hallgattam, és előtte végig is olvastam nagyszerű tervezetésedet.
Már is jelzem tehát, hogy Barát Etele EU tanácsnok úr Brüsszelből telefonon tart velünk kapcsolatot, méghozzá egy kemény, jelentéstevői nap remélt sikere után nyergelt át a sportra, hal és remélem véleményelően megtisztel bennünket, tehát Etele vonalban van. Mi fülhallgató útján halljuk Etele szavait, neki pedig tessék bátran közbeszólni, mert őt nem látjuk, hogy mikor szeretne szólni. Ősi szabály, a komédiának pörögni, a tragédiának hömpölyögni kell, mi valahol kettő között leszünk majd. Szóval, hagyományunk a vendégek derűs felkonferálása. A három vendég egy-egy pöttyi sztorizós jellemzést kap. Barát Etele volt az, aki 12 évvel ezelőtt sportprogramunkat a legvilágosabban, leginkább lényeglátóan szedte ízekre, okkal, joggal bírálta is. Szinte el voltunk ragadtatva művünktől, amikor elnök úr 8-10 pontban helyre tette. Egyet emelnék ki a gondolataiból, nincs önmagában sport, hanem annak sikere kizárólag ágazatközi összefüggésben érhető el. Úgy mondjuk sportbarát környezet szükséges, akkor is azóta is. Elbert Gáborral itt ült tőlem balra, a legtöbbször a TFN találkoztam, egy végtelenül nyitott, elhivatott, gyors eszű és jól kommunikáló fiatal sportembert láttam kezdettől benne. Sportszakállamtitkár is volt. Gábor külön kérte, hogy sportszakállamtitkár, így kell mondanom. Ezen tituluson ő meg én nem ugyanazt értjük, nem itt fogjuk valószínűleg megvitatni. Szerintem a szakállamtitkári kategorizás amúgy sem komilfó, a szakállamtitkára a párom, elkül borotválkozó szóra szakál. Ami viszont komoly dolog. Kaptam Gábortól egy diadalittas SMS-t a sportstratégia parlamenti elfogadásakor. Yeah! Volt a végszó. Visszajöttem rá, gratulálok, de nem a megajánlás, hanem annak a valóra váltása a kulcs. Azóta a kulcs talán már a lábtör alatt van, ha még megvan egyáltalán. Pető Péter olyan sportújságíró, aki főleg nem a napi hírről tudósít, hanem a dolgok mögé néz, összerak tényeket következtetéssé, azaz lát a pályán. Ügyes dolgozatot publikáltál a mai lapban is, csak úgy mondom, ez a reklám helye. Értékel Péter, nemzetközileg egybevet, megért és bemutat közgazdasági vonzatokat, tőle és általa a miért érthetővé válik. 100 sportújságíró közül talán 50 ilyen. Péter a futball VB idején nem átolott jót bohóckodni egy focilabdával és Burányi Andrissal videófelvételen. Azt gondolom, erről tudást tesz az ember, komolyan nem a gyomorbaj. Műsorunk 4 részből áll, az elsőn lassan túl leszünk, rövidesen és majd még kétszer közszolgálati kereskedelmi szünet következik. Látom, az első blokknak eljött az ideje, tehát most tartunk egy rövid szünetet, és utána jövünk vissza. Szünet után folytatódik a rakott Barát Etelével, Elbert Gáborral, Pető Péterrel.
Rakott. Régi hangok, új hangsúlyok, szó szót követ. A mikrofonnál Kollát György.
Valamint Barát Etele, Elbert Gábor és Pető Péter. Következik a műsornak az alakártya. Azért is, hogy a fórumozó hallgatók talán érdeklődést mutattak iránta, figyeljük a beírásokat, látni már néhány szellemes kommentet, csak rajta a fórumozók. Ma divat 12 pontos kérdéssel megfricskázni a nagy érdeműt. Teszünk erre egy sportos kísérletet. Műsorvezetőként ismertetem a 12 pontot, majd 3 blokkban szünetekkel igyekszünk a vendégekkel azokat megválaszolni. Első blokk főmenüje lesz a sport a 21. században, a világban és itthon. Tények, igények, rendezések, helyek, helyezések, kilátások és hozzárendelhető feltételek jönnek szóba, európai trendek, modellek, irányok, uniós lehetőségek, itt kapnak áttekintést, de a sport nemzetközi szövetségére is kitekinthetünk. Jön majd a második blokk, amelyben hazatérünk, és a feje tetejéről a talpáig áttekintjük a honi viszonyokat. Elemző értékelés kap a MOB, a sportfőhatóság, a stratégia és annak kinyilvánítása, egy kis jog, a falu, a város, az iskola sportja, az egyén és a család áldozatvállalása. Bizonyára kitérünk a parasport kihívásaira is. Ebben a blogban beszélgetünk közgazdasági vonatkozásokról, nézzük Pető Péterre. A harmadik befejező blogban pedig napirendre vett reform főbb lehetséges és kívánatos válaszaira térünk ki, és persze futballozunk is. A lelátótól a klubházig egy kicsit átvilágítjuk a honi foci szisztémát, válasz keres arra, léteznek-e válságjelek. Látni érdemi cselekvést, lesz-e előrejutás. Szaladjunk már holnap ezével NB1-es meccsre, például, hogy idén 1000-rel több néző legyen, hangzott el hétfőn, vagy pedig nyugi, sem a pálya, sem a lelátó légköre még nem erre csábít. Végül egy nehéz agytorna feladvány van, ami már az interneten olvasható. Tehát a 12 kérdés ledarálva. 1. Hol van a reális helyünk a világ sportjának egészében? Peking után, London után mi a fősodor? És érdemes néhány kiemelt sportágunkat is bemutatni, mik a kilátások, kajak, kenu, kézlabda, vízipoló, úszás és bármi más még. 2. Javulunk, stagnálunk vagy visszaszorulunk a nagy nemzetközi vérkeringésben. Min múlik a helyezés? 3. Véglegesen kijöttünk az államosított szociális sportpiramisból, de eljutottunk-e az európai jogállamok és piacgazdaságok polgári szisztémájához? Megvannak, érlelődnek ennek a feltételei, lesz speciális magyar modell? 4. kérdés. Mitől stratégiai ágazat a sport? Elég-e, ha programban ekkért megzenésítjük, majd 50%-a több közpénzt pumpálunk bele, és a lojalitás mentén elfoglalunk minden státuszpozíciót, és ha sportszeretetünkkel kitüntetjük a lelátó mentett oldalt. Ennyiből áll a dolog. Hétfői verbális öngól volt, a futballban az utánpótlás nevelés állami feladat lesz, ígérte a kormányfő. A futballba bejön 240 milliárd forint, ígért az MLS elnök. Ám lehet, de ha az unió döntően csak az utánpótlás céljára engedi meg a társaság adókedvezményt, akkor csiribé átsorog az majd a profikhoz. Mert hiszen a kicsik sportját úgyis az állam finanszírozza, tehát hogy nem következetesek, ellentmondásmentesek vagyunk, vagy pedig szót követ. Ötödik kérdés. Valóban egységes ágazata a sport, már csak uniós vonatkozásban is, vagy több szelvénye van. Ugye van a közpénzmentes hivatásos sport, azután van a közérdekből támogatandó egyebek, iskolai sport, szabadidős testedzés, vagy azt, hogy a világversenyeken nyerjünk. Kiegyensúlyozott szelektív sportpolitika kell-e, vagy van a foci, és utána futottak még a többiek. Utánpótlás helyzet, akadémiák, rendszeres tesztgyakorlók 9-10%-a. Mi van, és mi lesz ebből? Hatodik. Hogy áll nálunk a sportbarát közgazdasági környezet? A remélt 20 milliárd forint társaság adóbevétel nem vágyálom? Következő hetedik kérdés. Európa és az Unió milyen követelményeket támaszt? Milyen tanulságokkal szolgál? Gábornak biztos vannak európai és kitekintései tapasztalatai, és mi újság Brüsszelben, barátetele úr? Nyolcadik. Centralizáció, decentralizáció. Mi a helyes irány? Mire jó a magyar sportfőhatóság? Kell-e törvényben a civil struktúrákat állandóan abajgatni? Tudja-e valaki, hogy néz ki egy város, egy község, egy falu sportja? Ha direkt sportirányítás lesz, akkor ezt a társadalom elfogadja? És akkor a felelősség is ez szerint alakul? 9. A központi büdzsétől a helyi önkormányzati szintig és a családi költségvetésig. Hogy állunk a makro és mikrogazdasági számokkal? Eljut-e az adófizető pénz a sport valódi szinterekig, a klubokig? 10. Mi következik, és mi várhat a MOB, tehát a Magyar Olimpiai Bizottság hatáskör kiterjesztésétől? Lehet a MOB közfeladatot ellátó fél állami köztestület, amikor nemzetközeg nem lehet? NGO-nak nem kormányzati szerve kéne lennie. Jó gazdája, elfogulatlan közponzora lehet-e a MOB annak, ami nem olimpizmus? Viziteli jár majd a MOB-hoz is a KEHI? 11. kérdés. A futball mint olyan megkerülhetetlen. Igaz-e, hogy megtorpant a világ labdarúgása? Volna esélyünk a felzárkózásra. És ha igen, a nemzeti válogatott lépett is előre, vajon a honi futball egésze előrelép, vagy öt válsággal küzdik? Van-e a futballban szakmai, irányítási, közgazdasági, jogi és morális válság? Ha igen, van, marad-e? Záró kérdés, képesek vagyunk és leszünk-e törvényes rendet teremteni és szavatolni a stadionban, a lelátón, a klubházban, a szövetségben, a Fradinál, vagy az arcolt átvétel szerződése körül, vagy úgy még sose volt, hogy sehogy se lett volna. Tisztul-e a kép, vagy képünk leszakad a sok üres járatlan és a sérelem láttán? A sportfogadásról már nem is beszél, pedig Rogó éppen erről beszélt. Szóval, ezek azok a kérdések, amelyeket különböző blokkokban terítékre hozunk. Első helyünk a világban, merre tart a világ sportja, és merre megyünk mi. Ki kezdi? Barát Etel Erőt kérem. És akkor egy kis brüsszeli kitekintést szeretnénk hallani tőled.
Hát egyszerűen szépen köszönöm, hogy részt vettek ebben a beszélgetésben. Amit nagyságod itten témákat felvetett, az megítélésem szerint a következő 10 év minden csütörtökének egy-egy nagyon alapos megvitatását.
Egyetértem, bologatunk. Igényli,
mert ténylegesen az egész áttekintés volt. Hogy hol tartunk mi a világ sporthoz képest, szerintem ugyanott, mint a Magyarország nemzeti jövedelme, a magyar kultúra, a magyar emberek tudata, az európai tudathoz és a világhoz, ami nem egy rossz helyzet egyébként, tehát egyáltalán nem akarom ezt negatíve hangsúlyozni. Egy kétségtelen, hogy ha az ember megnézi azt, hogy mi történik Európában, és megvizsgálja azt, ami most ebben a utóbbi időben itt változás végrehajtódott, vagy megtörtént, hát attól azért el vagyunk maradva. Uh-huh. Ugye az Európai Unió lisszaboni szerződése 165. cikkelyében végre megfogalmazta, beemelte a sportot is, mint az Európai Unió közös stratégiájának egy nagyon fontos elemét. Elkészült végre egy fehér könyv is, amelyik összegzi tulajdonképpen, hogy milyen feladatok várnak az unióra a sport területén.
És ez nyitást jelent, tehát a korábbi elzárkózó állásponttal szemben egy pozitív változás, jól érted?
Ez egy abszolút pozitív változás, de hát azt kell mondanom, hogy egyfajta kényszer hozta ezt a változást. Arra meggondoljuk azt, hogy milyen fő témakörökkel foglalkozik most a stratégia, vagy legalábbis melyek azok a munkacsoportok, amelyeket előkészíti, azok ugyanazokat a gondokat vetik föl, mint ami gondokkal nekünk is szembe kell nézni. Egyes számú ilyen például az emberi élet egyáltalán, és az egészség, és ebben a sportnak a hozzájárulási lehetősége az egészség megjavításához. Akkor egyáltalán a sport milyen módon jelent össztársadalmi feladatot, mennyiben jelent ez kormányzati feladatot, milyen a viszonya a gazdasághoz, a közgazdaságtanhoz, hiszen tudjuk, hogy a sport egy fantasztikus ipar is, amely óriási befizetője egyébként mindenhol a költségvetésnek, tehát nem csak a költségvetés támogatja a sportot. Mi a viszony általában a non-profit és a profit oldal között, tehát ugye a tömegek, az emberek általános sport, a mozgása, a kultúrája, a fizikai kultúrája, hát az messze kívül van a megtérülő profitorientált, vagy legalábbis közvetlenül megtérülő körökön. Rendkívül fontos terület a vizsgálódásnak az oktatás és a sport viszonya. Általában az emberi kultúra szerves részévé kívánják tenni a mozgást, és megtanítani a gyerekeket már arra, hogy ez egy elengedhetetlen eleme az életnek. Egyfajta olyan forma, ami nélkül egyáltalán elképzelhetetlen egy jó eszű, okos, felkészült, tanult, egészséges ember. Akkor nagyon fontos a sport területén belül, most persze rendszertelen mondom, ugye, de hát ezek a fő témák, például a kizárásnak a kérdése, hogy mennyiben fogadják be az eltérő nemű, fajú, a legkülönbözőbb képzettségű embereket, a mozgássérülteket, mennyire fogadja el egy társadalom, és ehhez mennyiben tud a sport hozzájárulni. Tehát én most általában arról beszélek, ami az Európai Unió érdeklődési körében benne van, természetesen az e-sporttal is foglalkozik, csak hát azt gondolom, hogy sokkal fontosabb az, hogy az általános emberi mentalitás változom meg azáltal, hogy eszközöket, feltételeket teremtenek a normális mozgáshoz, a normális gondolkodáshoz. Én egyetlen mondatot még hagyd mondjak, hogy ugye nagyon komoly téma nálunk a család, a gyermekek száma, a népszaporulat kérdése, egyáltalán a magyarság jövője. És ha megnéztük azt, hogy Európában, ahol normális gyermekszámban a családi élet normális keretek között zajlik, ott ez körülbelül 20-25-30 év alatt át vissza egy normális, tendenciára, és ott már nem a különleges támogatások mozgatják azt, hogy az emberek szeressék, hogy gyerekük van, hanem úgy születnek már, hogy az igényük megvan arra, hogy nagyobb családban éljenek, nevelkedjenek. Na most ugyanez vonatkozik a sportra is, és azt gondolom, hogy itt egy folyamat indult el, a következő 10 év azért arról fog szólni, hogy milyen módon vagyunk képes a következő generációknak átadni egy új szemléletet.
Benne vagyunk, vagy benne lehetünk a fősodorban?
Én szerintem egészen biztos.
Nem maradhatunk ki?
Nem csak, hogy nem maradhatunk ki. Azért azt tudomásul kell venni, hogy Magyarország egy erősen sportorientált ország, az emberek büszkék rá, ez egy meghatározott bizalmat ad a jövőre is. A példaképek nagyon-nagyon-nagyon fontosak Magyarországon, ezért én azt hiszem, hogy mi ebben a folyamatban az élen is lehetünk, annak ellenére, hogy az általános sportkultúránk, mozgáskultúránk rettenetesen elmaradott. Utolsó mondat, itt hagyd mondjak, egy kiváló edző a kajakkenuban mondta azt, hogy ahogy ezelőtt 10 évvel, ha lejött 10 gyerek jelentkezett kajakozni, akkor abból 2-t el kellett küldeni, mert biztos, hogy erre alkalmatlan. Most lejön 10 gyerek, és 2-t tud úgy megtartani, hogy az biztos alkalmas lesz kajakozni, persze a többivel is foglalkozik. Szóval valóban az egészségi, fizikai állapotunk, felkészültségünk, viszonyunk a sporthoz elég mélyen van.
Nagyon fontos és nagyon komoly mondatokat hallottunk, időközben az órára pillantok, most tartunk egy rövid szünetet, hogy híreket hallgassunk, és utána látom Elbert Gábornak, Péter is kívánt szólni, Gábortól kiváló számokat, nemzeti összehasonló trendeket ismerünk, amelyekre mindjárt szünet után visszatérünk. Rövid szünet tehát.
Rakott. Régi hangok, új hangsúlyok, szó szót követ. A mikrofonnál Kollát György.
És barát Etele, Elbert Gábor és Pető Péter. Szünetölt ott hagytuk abba, hogy helyünk a világban, mik a trendek ott, mik nálunk. Láttam Elbert Gáboron, hogy fontos megjegyzései, számai vannak ehhez. Léces, mondd el ezeket.
Azon gondolkodtam, hogy a 12 pontnak ugye az elsőnél tartunk, és a műsor több mint felén túl vagyunk, úgyhogy hogy mivel kapaszkodjak meg, hogy miről beszéljünk. Abba kapaszkodnék, amit Barát Etele elnök úr mondott az Európai Unió sporthoz való új viszonyáról, és azt mondotta volt, hogy ebben nem, hogy helyünk van magyaroknak, hanem valószínűleg ebben vezető szerepet is játszhatnánk. Olyannyira így van ez, hogy amiket felsorolt témákat, hogy az Európai Unió most 2011-ben rájött, hogy ezzel foglalkozni kell, tehát hogy pozícionálja a sportot, hogy hol van a helye a sportnak az életben, nagyjából ezekkel foglalkozik az a sportstratégia, ami a bemutató, a bevezetőben ugye valahogy úgy apostrofálódott, hogy 3 évet élt. Tehát pontosan így van, hogy itt a magyar sport már rájött arra, hogy a sportnak mi a valós társadalmi helye, szerepe. Ha számokat akar hallani a műsorvezető, mert ha jól értem, akkor azokat muszáj mondanom. Igen, ez a 9% ez egy elég riasztó szám. Ez azt jelenti, hogy minden 100 magyar lakosból 9 olyan van, aki legalább heti 2x 45 percet, vagy heti 3x 30 percet mozog. Vannak ezzel ellentétes számok, mondjuk Skandináviában ez 70% fölött van. Mielőtt ugye mindenki a fejéhez kap, hogy ez mennyire rossz, azért azt hozzáteszem, hogy Magyarországon a sportot egy szűk értelmezésben mérik, tehát amikor az ember valóban sportolni megy, a skandinávok beleértik azt is, amikor kertészkedik, amikor a busz után fut, amikor a gyerekkocsit tolja, tehát ennyire nem drámai a helyzet, de valóban nincs mivel dicsekednünk. Például a gyerekeknek, tehát a közoktatásba járó gyerekeknek a 3/4 kizárólag a testnevelés órán találkozik sportmozgással, azon a testnevelés órán, amelyre az első 6 osztályban a tanítónénik mennek be magas sarkú cipőben. Tehát mondjuk a 7. osztályban találkozik a gyerek először valós sportmozgással, az, aki nem jár sportolni egyesületbe, és ugye azt tudjuk, hogy a szenzitív időszakok megvannak egy gyerek fejlődésében, tehát pontosan tudni azt, hogy mely életkorban milyen koordinációs vagy kondíciós képességet lehet fejleszteni, hogyan és miképpen kell a gyereket terhelni ahhoz, nehogy élsportoló legyen, hanem idézőjelben mondom, csak egészséges ember. Tehát ezt például elszalasztjuk. Aztán tudnék én erről beszélni órákig, de szerintem a Pétert is hagyjuk megszólalni.
Péter, te hogy látod? Köszönöm, igen. Szóval én abba kapaszkodnék, meg az volt az alapkérdés, hogy a sporthelye a 21. század, illetve Magyarország helye ebben az egész sportrendszerben. Hát ugye én abba azt mondanám, hogy ez a sportvilágban nyilván egyértelmű, hogy a szórakoztatóiparban integrálódott látványszakágakban úgy ott van Magyarország helye nagyjából, ahogy egyébként a világgazdaságban elfoglalt helye erre predesztinálja, ezt nagyjából konvergál ugye a nullához, ami azt jelenti, hogy én úgy gondolom, hogy a labdarúgás, illetve hát a tenisz hasonlók, ugye látjuk, hogy nincs egyszerűen olyan versenyzőnk, nincsen utánpótlás, amely versenyképes lehetne egyszerűen azért, mert a magyar gazdaság nem tud olyan pénzeket megmozgatni, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ezekben a népszerű szakágakban eredményt érhessenek el a magyar csapatok. Ugyanakkor azokban a kulőr lokálként értelmezett szakágban, és nem akarom megsérteni a kajakkenú, de sajnos nagyjából ugye ez a helyzet, vagy a balkáni sportként emlegetett vízilabdában, amelyeket a világ nem fedezett föl, nincsenek benne őrült televíziós kontraktus.
Öttusa jöhet még, és néhány igen. Ilyen sportág. Igen.
Ugye ezekben nyilvánvalóan versenyképes marad a magyar sport azért, mert ezek népszerű, eredményorientált sportágok, sikerszakágok, tehát az olimpiai bajnokaink nyilván hoznak gyerekeket, és ha csak 10-ből 2 is marad, ugye, ahogy az előbb elhangzott, ők viszont olyan szakmai kezekben kerülnek, hogy ők esetleg sikeresek lehetnek. Ám ugyanakkor úgy gondolom, hogy a magyar társadalmat ez nem mentheti meg, tehát nincs tömeges vízilabda út, nincs tömeges kajakkenu sport. Nyilvánvaló, hogy az alapkérdés az, amit itt előttem nyilván mindketten feszegettek az urak, hogy mozgásra tudjuk-e bírni a gyerekeket, és pont ez a baj, hogy a megszülető programokat nem hajtjuk végre úgy, hogy a gyerekek mozgására, az elitsportra koncentrálunk most is, minden döntés azt célozza, hogy olimpián, hogy Pekingben vagy Londonban, a éppen aktuális versenyen eredményt érjenek el a magyar sportolók, csak hogy hiába érnek el eredményeket, ha azt követően a kisgyerekek, akik ennek nyomán elmennének a pályára, nem találkoznak infrastruktúrával, nem találkoznak szakemberekkel, tehát nem kapnak lehetőséget arra, hogy sportoljanak.
Szólhatok-e majd esetleg?
Hogyne, barát, tiéd a szó.
Hát egyébként rendkívül módon megtisztelő a kollégákkal való együttes beszélgetés, és az is talán most egy picit én szólnék, mert aztán majd a repülőgép irányába kell mennem, a repülőtéren ülök.
És ott már nem lehet telefonálni.
A kajakkenúval elhangzott dolog a kapcsolatban nem sértettségből válaszolok, hanem egy jó példát szeretnék mondani azért a világról. Az egyik a kajakkenúról csupán annyit, hogy 12 olimpiai számból 9 ország nyer ugye olimpia bajnokságot, és pillanatilag 180 ország van már a szövetségben, 50 millió embert fed le a világon. Tehát azért nem annyira szűk terület. Magyarországon 120-140 ezer ember és dunai-tiszai különböző versenyeken.
Tehát a túrakajakosok is beleszámítanak.
Hát erről van szó. Pontos ezt akartam mondani. Mi a kajakkenú sikernek az eredmény? Nem én vagyok a kajakkenú siker, mint elnök, hanem azok a családok, akik a gyerekek együtt, az a Géza bácsi és Guszti bácsi, aki elviszi az iskolából a 10-20 gyereket egy kenuba, a Tiszát végigjárni, azok az emberek, akik minden nap csinálják ezt, a vízen járni megtanultak. A vízparti iskolákban iskolai tantárgyá vált mindez, tehát egy alulról fölfelé építkező, hihetetlen széles bázison lévő sport, aminek olyan edzői vannak, akik nagyon tudják, nagyon szeretik, a gyerekeket, az oktatást, a nevelést. Ez a lényeg ennek a sportnak. Tehát a siker tulajdonképpen ebből nő ki. Ha ezt a magyar sportra át tudjuk ültetni, és azt tudom mondani, hogy általában igaz az, hogy ilyen széles bázist épít ki egy-egy sportág maga mögött, hogy megtalálja azokat az embereket, akik ezt mozgatják, beépül a tudatba az, hogy jó vízen lenni, szép a környezetben lenni, hiszen a viszonyom azzal, hogy a környezetet ápolom és a vizet megtanulom tisztelni, ez egy nagyon-nagyon fontos jövőbeni folyamat. Tehát nem azért szóltam most, mert hogy kinek mi a vélemény a kajakkenu zártság elem, az, hogy ez egy olyan példa, ahogy az összes többi sportágban is a megítélésem szerint föl kell építeni ezt a sportkultúrát, amit az én elődeim ezelőtt 30-40-60 évvel a vízi sportokban és a kajakkenúban megcsináltak.
Köszönjük. Elbert Gábor kér szót. Egyetlen mondatot előtte még. És hát ugye, aki kajakozik, túrakajakozik, az tud úszni. Tehát magyar dolgok összefüggnek úgy is, hogy egyik nincs a másik mellett. Egymást erősítő dolog lehet. Gábor, légy szíves, egészíts ki mindezeket.
Igen, a részben Péterrel szeretnék vitatkozni. Tehát azt gondolom, hogy az a megközelítés, amit ő mondott, az... Talán minden szavában igaz, de én egy kicsit mégis vitatkoznék vele, mert mögötte mégis más van, mert ugye abban szocializálódik a magyar ember, hogy a gondolkodása ez a sport. Ha sportról beszélünk, akkor azt mondjuk, hogy a futball, a tenisz az akármi, miközben az a sportnak egy nagyon pici szelete. Az is igaz, hogy ha azt mondjuk, hogy a gazdasági háttér, akkor tökéletesen igazán, és ez ő jobban is ért, mint én. Ugyanakkor azt gondolom, hogy ezzel fölmentjük magunkat. Tehát ha a világbajnokságon ott tud lenni Szlovákia, akkor ott tud lenni Magyarország is. Ez munka és alázat kérdése. Ha azt nézzük, hogy a teniszben, ahol valóban nem vagyunk ott, és a Szávajegi 8 közé jut egy Grand Slam versenyen, akkor az év sportolója Magyarországon annyira örülünk neki, és ezzel el is rontjuk őt. Ott is munka kérdése, tehát nem gondolom, hogy a cseh, a szlovák, a román, vagy akár még a lengyel gazdaság is jobb lenne, mint a magyar. Volt szerencsém átmenetleg ugye sportszakállamtitkárnak lenni egy ideig, és azt láttuk abban az évben, hogy a lengyel sport nagyon előre tört. Minden úszódöntőben volt lengyel a budapesti EB-n, tehát nem minden döntőben egy lengyel volt, hanem minden döntőben volt lengyel, és ez nem ugyanaz, mert ugye akkor a magyar úszást éppen ez jellemezte. Az atlétikában, ha volt európai ember a döntőben, aki ránk hasonlít fizikumában, akkor az lengyel volt. A kézilabda VB-n a lengyelek ott voltak, a fociban ott voltak elő, és azt láttuk, hogy egy dolog, ami mögötte van, kimentünk Lengyelországon megnézni, a demokratizálódási folyamat előtt vannak. Tehát még mögöttünk vannak a történelmi fejlődésben, és azért vitatkoznék, tehát igen, a rendcsinálás a sportban az fontos. A sportban meg az iskolában a demokráciának szűk határokat kell szabni, nem szavazás kérdése, hogy ki játszik a csapatban, hanem az bizony egy aláfölé rendeltségi viszony. Tehát azt gondolom, hogy ha rendet csinálunk, ha szakma van, ha alázat van, ha az a háttér, amiről Barát Etele beszélt, több sportágban létezik, és nem csak látszatra van sportág, hanem mögötte van tömeg, akkor van esélye arra, hogy kitermelődjék az olimpiai bajnok. Ugye ez Parti János mondta annak idején, aki nagy kajakkenu szövetségi kapitány volt, hogy gyerekek, 1000 gyereket kell megtem ahhoz, hogy abból legyen egy olimpiai bajnok, majd utána néhány fröccs után, most a kötőszavakat nem idézném, de mondta, hogy pont-pont-pont nem, azt az egyet kell nekem fölfedeznem. Igen. Tehát ugye a kettő az így is tud működni egymásat. Én azt gondolom, hogy a lényeg a dolognak az, ne mentsük föl magunkat azzal, hogy nincs erős gazdaságunk, hogy nincs erős politikai biztonság az országban, hanem lássuk azokat a példákat, hogy például Szlovákia ott volt a VB-n.
Három mondat. Te egyetértve, amit mondasz, a sport bázisát kell rendbe tenni, a szisztéma talpát, mert ha az nincs, akkor semmi nincs.
Én azt gondolom, hogy a sport az nem más, mint tükör. A sport tükörképet mutat a társadalomnak, tehát ami a futballpályán zajlik, mondjuk ami példa volt szintén a bevezetőben, hogy szombathelyieket megverték az alai szurkolók, az nem más, mint a magyar társadalom. Ilyenek vagyunk mi ma magyarok, ők nem futballhuligánok, ők a magyar társadalom, csak ott ugye a futballpályán meg a sportban egy tükörképet tudunk kapni arról, hogy éppen hol tartunk. Tehát amikor a sportot szídjuk és bántjuk, akkor azt kell mondjuk, hogy igen, ezt termeljük ki magunkból, itt a tükörgép, ezek vagyunk mi ma.
A második mondat pedig, hogy emlékszem 20-30 év, hogy azt mondtuk, hogy van 3-4 sikerágazatunk, hol van az az egy? A sport lehetne még mindig az. A legkisebb költséggel és hagyományokra építve hozhatnánk oda vissza, ahol valaha volt, nem az államosított sportszisztéma, hanem a modern, de az újra termelhető volna, és szerintem feladatunk is ez. Tiéd a szó, Péter.
Igen, hát először is a kajakkenúhoz csak annyit szólnék hozzá visszamenőleg, hogy nem is vitatom, tehát nem vitatom, hogy egy jól felépített sikeres sportágról beszélünk. Én mindössze azt mondom, vagy állítom, hogy bármennyire is, tehát hogyha kívülről nézzük, a kajakkenú, illetve néhány hasonló sportág sem, és nem teremthet hiába nem teremthet elég bázist ahhoz, amiről beszélünk hosszú távon.
Üzleti alapon nem működik.
Tehát
az a baj, hogy ezek a sportágok megteremthetnek egy példát, de ugyanakkor úgy gondolom, hogy a legnagyobb tömegeket megmozgató sportágok lehetnek képesek arra, hogy megteremtsék azt a bázist, amelynek révén eljutunk a remélt célokig. Ugye?
Igen, itt egy érdekes.
Igen, tessékete le.
Tudom jutni, amit Herbert Gábor is mondott, és itt elhangzott, hogy tulajdonképpen ez egy kettős oldala van ennek a sportnak. Az egyik az, amiről most többet beszéltünk, az, hogy kell egy komoly nagy bázis, az emberek szeressék, csinálják, gyerekek így nőjenek föl, és ez abszolút egy demokratikus környezet, teljesen szabad, non-profit és további
támogatásokkal,
feltételekkel. De a csúcs a sajnos nem ilyen, vagy nem lehet ilyen, vagy nem sajnos, de kétségtelen nem ilyen.
Így van.
Egy kőkemény, fantasztikus, koncentrált, hierarchizált rendszer, különben nincs élsport, és nem tud vele kijutni.
És most nem tudunk versenyképesek lenni senkivel. Így van, pontosan. Tehát a sport szisztémát is rendbe kell rakni, nem minden szintjének homogénnek kell lenni, hanem adekvátnak. Etelem, miután te készülsz a repülőtérre, egy kérdés.
Nem, mindenhez... Bocsánat, nem a repülőtérről, a
megállásra. Igen, egyetlen kérdés. A te sportágod, a kajakkenu sport, tehát most szinten tart, elől jár, vagy lecsúszóban van? Nem Londont kérdezem, hanem a nemzetközi helyzetet, közállapotokat.
Én azt gondolom, hogy az elmúlt 20-25 évben mi folyamatosan növelni tudtuk az igazolt versenyzőink számát. A gyerekek szintjén egy hihetetlen széles és sikeres bázisunk van. Ennek ellenére nemzetközileg borzasztó nehéz helyzetben vagyunk, mert hiszen ténylegesen nap mint nap gyarapszik a környezet.
És nem csak Európa. Persze,
olyan
Kanada meg
más. Egyedi feltételekkel vannak jelentős országok, amivel valóban nagyon-nagyon nehéz lesz küzdeni.
Ne adjátok fel, és dukkolunk azért, hogy ez így legyen. Neked pedig jó repülést és szerencsés hazaérkezést kívánok.
Nagyon köszönöm, hogy
átadom az önöket, látom ők is bolgatnak. Így van. Most megint tartunk egy rövid szünetet, és aztán jövünk vissza az utolsó, majdnem negyedórás blokkra.
Rakott. Régi hangok, új hangsúlyok, szó szót követ. A mikrofonnál
Kollát György. Valamint immár Elbert Gábor és Pető Péter. Pető Péternek adom át a szót, hiszen itt egy kis csendes szellemi harc alakult ki. Hát hajrá!
Ne, igen, csak néhány mondatba kapcsolódnék. Ez nem, és nagyon igazán nyilván az Elbert Gábornak, hogy ez ilyen kis hitűség lenne feladni, és a körülményekkel indokolni azt, hogy esetleg a magyar sport miért nem tud előrelépni, mindössze. Arra szeretnék rávilágítani, hogy azt szeretném még egyszer kihangsúlyozni, hogy 20 éve ugyanarról beszélünk, hogy most rendet kell tenni, most jön egy stratégia, most jön egy törvény, most jön. Mindig jött egy, csak hát az előrelépés meg a rendszerváltás nem történt meg, ahogy itt elhangzott.
Szó szerint egyetértek ebben, nincs vita köztünk.
Tehát mindössze ez a... Ugye a legpregnánsabb példa egyébként a futball lehet mondjuk ebben a kérdésben.
Bocsáss meg, Péter, egy őrült humor. A magyar az az ember, amikor dolgozni kell, a más tenyerébe köp. Igen, megtörtént, de nem sokat mentünk előre. Így van, folytasd, légy
szíves. Igen, és ugye a futballban most épp Csányi Sándor fog rendetten, ugye a miniszterelnök úr is nagyban támogatja a céljait, mint az hétfőn is elhangzott. 98 meg 2002 között szintén volt egy hasonló elkötelezettség, hogy a futballban rend lesz, és a futball, nem tudom, különböző stratégia, programok révén újra méltó lesz régi nagy híréhez. Hát akkor nem történt meg, most megint neki gyürkőzünk, és közben pedig a tiszta, átlátható viszonyok, habár nyilván vannak jelek, amelyek esetleg azt célozzák, hogy lehetnek ilyen viszonyok. Nem látjuk azt, hogy mi fog történni. Tehát mindig tudjuk, hogy van egy terv, amelyet most végre fogunk hajtani, csak az eredményeket hiányoljuk egyelőre ebben a kérdésben.
Gábor? Én hozzászóltam, én ebben szó szerint egyetértek azzal, amit Péter mond ebben. Valóban a sport az az ágazat, ahol biztosan nem volt rendszerváltás. Igaz az, hogy születnek különböző ötlet, és annak a végrehajtása hibázik, de ebben alapvetően egyébként mi vagyunk a hibásak együtt, tehát mindenki, aki a sportban szereplő, persze, sportvezetőtől, sportolón persze keresztül újságíróig, tehát nehogy azt gondoljuk, ez valaki más fogja helyettünk megoldani. Tehát én nem hiszek abban, amikor feltételes módban a harmadik személyben és jövő időben veszünk, hogy majd valakinek meg kéne csinálni. Nem, ez nekünk fontos. Tehát az látszik, hogy azoknak a szent őrülteknek, akik a sportban dolgoznak, azoknak fontos a sport, mert még mindig nem lehetett megértetni a nagy tömegekkel, hogy miért fontos a sport, és mi az, hogy sport. Az, hogyha futball működne, ugye megint a feltételes mód, az húzná az egész sportot magával. Abban meg hiszek, hogy lehet jó futballt csinálni. Hozzáteszem, hogy egyébként, ha az ember jár európai stadionokba, vagy ezt szoktam ezt a...
Ezt mondd el, Gábor, mert az adás előtt remek példát mondtál Eindhovenről. Mondd el a család jelenlétét, mert azt hiszem ez a kulcs.
Igen, a dolognak az a lényege, én ezt több helyütt mondtam már, hogy aki meg tud nézni bármelyik sportcsatornán egy skót, egy osztrák, egy belga, de akár egy holland bajnokit is, ha nem játszik magyar a pályán, az amit eszik, iszik. Nem igaz, hogy jobb a futballjuk. A különbség az, hogy vannak 15-20 ezeres stadionok, amik tele vannak, mert ott az egy családi program kimenni. Hozzáteszem, ki lehet vinni a barátnőt, a feleséget, a gyereket, mert elmer menni WC-re, mert olyan állapotok vannak, hogy nyugodtan el lehet menni. Egy vidéki nagyvárosban az egy társadalmi esemény, hogy a hazai csapat játszik, 3 órával a mérkőzést ott kell lenni, ott köttetnek az üzletek, ott van a vacsora, és aki nincs ott, az abban a városban nem számít embernek. És 15 000 ember előtt, ha más nem, 90 percig futni kell. Tehát ha valaki stratégiai szempontból megnézi mondjuk ezt az Újpest-Kaposvár meccset a hétvégéről, az sokkal összetettebb és sokkal magasabb szintű szakmai tudást feltételez a két szakvezetőről, Mésző Géza és Sisa Tiborról, mint ha valaki megnéz egy hasonló, tabellán hasonló helyen álló belga, holland, skótot már nem is mondom, mert ugye azt megbeszéltük, hogy a Celtic meccset azt meg lehet nézni talán, amikor rangadót játszik. Tehát a dolognak a lényege az, és mondok nagyobb példát, amit nem fogunk utolérni, mert ugye más a gazdaság, más az üzleti része, az angol labdarúgó bajnokság. Az első 3 évben az üzleti terv lényege az volt, hogy a nőt ki kell vinni a stadionba. Mert csak úgy lehetett bemutatni a futballistát, hogy vérzik, hogy izzad, hogy izmos, mert ha nő ott van, akkor kiviszi a gyereket, a gyerek ott talál magának hőst, vagy olyan akar lenni, és elkezd futballozni, vagy idézőjelben mondom megint, csak azért kimegy, hogy láthassa. Ha a nő és a gyerek kint lehet, akkor kimehet a férj, és a férjnél van a pénz, aki meg költeni fog. És a dübörgő üzletet csináltak abból, amit eredetileg az angol labdarúgó szövetség és a világ labdarúgás azt mondta, hogy nem. Tehát én azt gondolom, hogy ez nyilvánvalóan azt az üzletet nem lehet itthon megcsinálni. De az osztrák bajnokság, tehát ha valaki néz egy osztrák bajnokit egy sportcsatornán, lehetetlen végignézni. Tehát mondom még egyszer, ez a Újpest-Kaposvár meccs, ez 100-szor jobb, csak mások a körülmények, az ott egy esemény. Korrekt viszonyok vannak, el lehet menni WC-re, lehet, aki sört akar inni, az sört iszik, tehát az egy társadalmi tükörkép, megint csak ide jövök vissza, az osztrák társadalom ma ott tart, a magyar meg itt.
Urak, egy téma maradt még a zárás
a 12-ből.
De úgy, az bruttó, nem túl, az keveset. Gyerek, a magyar sport finanszírozási rendszere, közpénz elosztása. A Magyar Olimpiai Bizottság visszakapott jogokat, sőt, sok jogot kapott. Rendben van a magyar sport finanszírozása ebből a szempontból? Jut mindenkinek? Jó, járni jár, de nem mindenkinek jut. Szóval, hogy látjátok, mi lesz ebből?
Mondod először?
Nem, parancs.
Mondom én. Azt gondolom, hogy ha abba a zsákutcába megyünk be megint, hogy a szervezeti rendszer, a fölépítmény a lényeg, akkor tévedünk. Tehát a 20 évben mindig, ha sporttörvény volt, akkor mindig azon folyt a vita, hogy milyen joga legyen a mobnak, milyen más, teljesen mindegy. A tartalom a lényeg. Az, hogy mindenkinek jár, nem jár mindenkinek. Azt gondolom, hogy nem jár mindenkinek. Amikor arról beszéltünk, mondjuk megint Ausztriát, mert az közel van, és azt gondolom, hogy nem egy elérhetetlen történet. Ott a helyi klubot a helyiek finanszírozzák.
Ugye, ugye
mindig arra szólított fel itt a tanár úr közben, hogy mondjak számokat, mintha jogvizsga lenne a TF-en. A dolog az úgy néz ki, hogy egész Európában azok a számok, hogy ha 100 egységnek veszük a sportba jutó pénzt, abból kb. 10-12% az, ami direkt állami támogatás. Igen. Ennek nagyjából a duplája 20-25%, amit az önkormányzatok raknak bele, és a többi a szponzor és a saját zseb. Tehát nagyságrendileg 70%-ot a szponzor, vagy a szülő az egyén finanszíroz. A különbség annyi, hogy Ausztriában az a 70% ott van a zsebben.
Igen.
Nálunk meg nincs. Igen. Ennyi a különbség. Az egész rendszerünk, a pénzelosztás arányai, minden az modern. A probléma az, hogy a pénz nincs meg, az a másik 70%.
Mondják gazdaság. Így van, tehát a magyar család ma még nagyon nagy terheket vállal, ha 2 gyerek van, és őket sportoltatja, van a sportág, ahol nem is tudja megvenni a vívó fölszerelést a család, magyarul most kijöttünk egy szisztémából is.
És nem vagyunk benne az újban, erről szól a történet, mert 20 év telt el. Igen. Tehát ez mindig az a másik példa, ha már számok meg idő, ugye a probléma mindig az a sport és a politikum között, hogy a politikus érdeke az, hogy 4 éven belül eredményt mutasson föl. Most direkt mondom így, az a hülye gyerek meg, aki 6 éves, az 20 éves, 14 év
és
múlva.
És nem megy vissza, nem
lesz,
szúrták,
nem lesz 6 év múlva. Ugye a Dubesz tanár mondta a doktori védésnél azt, hogy ez egy embereken végzett kísérlet, mert ha nem sikerül, a gyerek nem lesz újra 6 éves. Ebbe ez a kegyetlen.
Péter, néhány mondatot tőled is még a zárás előtt. Mivel zárnád a fejtegetéseidet, hozzászólásodat?
Hát a részben a Gábornak mind a két utóbbi hozzászólásához szerintem illik ez, hogy visszatérünk az eredeti kiinduló pontra, ugye hogy lehet családi esemény a futball, ha jó a stadion, honnan lesz infrastruktúránk, a önkormányzatok nagyon kényes anyagi helyzetben vannak, képtelenek építeni stadiont. A sportvállalkozások nem működnek nyereségesen, ezért nem tud beruházni egy létesítményben. Marad az állam.
Tőke szegény a rendszer egészet tulajdonképpen.
Így van. Marad az állam, és akkor az állam pedig, ha épít egy darab stadiont, mint látjuk most Debrecenre jutott, ugye 12,5 milliárd forint, annak a fenntartása ugyancsak szerintem súlyos kérdéseket vet föl, ugyanis nincsenek.
Igen.
Nincsenek tízezrek a stadionban. Például.
A jégcsarnok a világon sehol nem fönntartható, nem csak igen. Nálunk.
Önmagában nem képes, így van, pontosan.
Csak hogy a magyar társadalom kétséges, abszolút, hogy hol van a rendszerben pénz, hogy ezt megtehesse, vagy meg tudja finanszírozni.
Mikor folytatjuk a másik 10 ponttal?
Míg az idén, Gábor, azt mondom, úgy van, köszönöm a bírálatot, jogos. Úgy jártunk, mint kezdőlök, hogy befejezni nem tudjuk abba hagyni, azonban igen. A téma nem merült ki, azonban az műsoridő igen. Nem maradt más, mint a játék. A hallgatónak szánt agytorna feladvány következik. Nehéz kérdések vannak, fönn vannak már a fórumban. 3 kérdés szól a sporttal összefüggésben. Ezek. Mely helyszínekhez kötődik a Hic Rhodus, Hic Salta felszólítása? Több eszám, több helyszín jön számításba. Második kérdés. Az emberiség korai történetében mely tényezők, motivációk határozták meg a sportot, mint játékot? Itt több tényező, motiváció jön számításba, ezeket kell felsorolni. Harmadik. Mit jelent a kifejezés kalokagátia? Ezzel kapcsolatban a fórumon is volt egy aranyos példa, egy magyar sportvezető, aki készült Görögországba, azt mondta, hogy ne írjuk bele ezt, a görögök úgyse értenék. Volt ilyen is. Szóval a válaszokat, a megfejtéseket a fórumba várom. A legfrissebb perfekt megfejtő sportmesz fog kapni. Jó fejtörés, keresés és tartat kívánok. Nagyon köszönöm tehát, hogy velünk voltatok. Dr. Barát Etele, Dr. Erbert Gábor és Pető Péter. Vendégeinknek halkan, lassan, csendben mondom, szép volt, fiúk. Együtt köszönjük meg a hallgató figyelmét és a rádió technikai stábjának, Árva Brigitának, Józsa Péternek a segítő közreműködést. Kellemes estét kíván Kollár György. A viszont hallásra 3 hét múlva ugyanitt, legközelebb Kunzsuzsa és Zorán lesz a vendégem a rakodban. Viszont hallásra!